Június közepén, tehát néhány hónappal ezelőtt, vége volt az iskolának, kitört a nyári szünet, néhány héttel korábban újraindult a gyülekezetünk, jött a jó idő, a meleg, a gyülekezet felvette a ritmust, tele volt az imaház, és én rendkívül jól éreztem magamat a bőrömben. Aztán egyik nap kaptam egy telefont édesapámtól. Édesapám nagyon különleges ember, nagyon szeretem, nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Ezekben a percekben mondja el 300 kilométerrel arrébb a székesfehérvári baptista gyülekezetben élete első prédikációját. Volt szerencsém megbeszélni vele ennek minden szakmai fortéját és nagyszerűségét. És hát hála Istennek egy olyan családba tartozhatom, amit Isten lassan 20 évvel ezelőtt megragadott, és egy teljesen ateista, nem hívő családból a mai napon, ezekben a percekben ketten hirdethetik Isten beszédét két gyülekezetben. Halleluja! Szóval fölhívott édesapám, és azt mondta, hogy imádkozzatok értem, Tomi. Mert elmentem egy vizsgálatra, és a vizsgálati eredmény azt mutatja, hogy a legrosszabb indulatú bőr elváltozás található a mellkasomon. A legrosszabb indulatú bőrrákot diagnosztizálták nálam. Kitört a nyári szünet, halad előre a gyülekezet, újra nyitottunk, és jön egy hír, hogy édesapám rákos. Édesapám egy percig nem gondolkodott azon, hogy tovább vigye ezeket a vizsgálatokat, és eltávolítassa magából ezt a daganatot. Azt a rossz indulatú valamit, ami megtámadta a szervezetét, és amiről lehetett tudni, hogy ha nem veszik ki, így vagy úgy, de mindenképpen veszélyeztetni fogja az életét. Egy percig nem gondolkodott azon, hogy annak a dolognak ott van-e a helye, vagy jobb, hogyha kiveszik azt a testéből. Ugyanígy Isten egy percig nem gondolkozik azon, hogyha egy gyülekezetben lázadás üti fel a fejét, hogyha a lázadás csírái megjelennek egy gyülekezetben, Isten egy percig nem gondolkozik azon, hogy megtűrje a lázadást a gyülekezetben, vagy pedig eltávolítsa onnan. A történet vége az, hogy július közepére megkapta édesapám a negatív eredményt. Egy műtétet követően, ami jól sikerült, az orvos azzal bocsátotta el, hogy Pavko úr menjen, felejtse el ezt az egészet, menjen el, nyaraljon egy nagyot, úgyhogy ezt is tettük közösen, családilag. De addig azért volt egy-két nyomasztó és álmatlan éjszakánk, mert nem lehetett tudni, hogy mi lesz ebből a dologból. De azt, hogy ki kell venni a szervezetből a rákot, hogy el kell távolítani azt, ami megbetegíthet és végső soron az életedre tör, ez egy percig nem volt kérdés, és Isten számára sem kérdés, hogyha egy gyülekezetben lázadás üti fel a fejét, akkor azt el kell távolítani, ki kell onnan venni. Mert a lázadás Krisztus testének a rákos daganata. Úgyhogy ha Isten nem tűri meg, már pedig látni fogjuk a következőkben, hogy Isten semmilyen szín alatt nem támogatja és nem tűri meg a lázadást, akkor ezt egy gyülekezet felelős vezetői, lelkipásztora és vezetősége sem engedheti meg. Úgyhogy ezért mondhatom nektek már most, hogy a Trinity-ben nem lesz lázadás, vagy ha lesz, akkor az nagyon rövid életű lesz. Mert az a felhatalmazásunk és felelősségünk Istentől, hogy amikor a lázadásnak a csírái elkezdenek felnövekedni, akkor ott azonnal közbe lépjen Isten népe, az Isten által adott vezetők, és ezt nagyon sürgősen elfolytsák, kivegyék Isten népe testéből, és jó irányba tereljék. Lehet, hogy úgy tűnik most neked, hogy amikor lázadásról beszélünk, akkor egy picit vakarod a fejedet, vagy a szívedben azt gondolod, hogy de miért kell ilyenről beszélni itt közöttünk? Hát a mi gyülekezetünk egy szeretetteljes közösség, és egységben vagyunk, nem jellemző ránk a lázadás. Így van. Halleluja. De ez nem jelenti azt, hogy ahogy Isten viszi előre az ő munkáját itt közöttünk, ne próbálkozna a sátán, hogy olyan irányba vigye el a gyülekezetünket, hogy elkezdjen egy rákos daganat kialakulni a Krisztus testében, ami végső soron az életére tör, ketté szakítja, vagy több részbe szakítja, és végső soron megöli a gyülekezetet. És amikor arról gondolkodunk, hogy hol van a helyed, és hol van a helyem a gyülekezetben, a Krisztus testében, hogy hogyan legyünk stabilak ebben a változó világban, akkor muszáj ezt a kérdéskört körbejárnunk, hogy éberek legyünk, hogy jó előre felkészüljünk minden olyan várható és esetleges folyamatra, ami ezzel együtt járhatna. Mert hogy a lázadásnak nem csak olyan direkt formái vannak, mint amiről itt olvastunk Absalom lázadása esetében. Azt mondhatjuk, hogy a lázadásnak van alapvetően két fajtája. A lázadásnak a puha, vagy mondjuk úgy, hogy szoftos formáját, az az elégedetlenség, a közömbösség innen indul. A lázadásnak a kemény formája pedig a direkt szembenállás. De nagyon fontos foglalkoznunk, mert hogyha a puha, szoft formája indul el egy gyülekezetben a lázadásnak, akkor abból nagyon könnyen direkt szembenállás is kialakulhat. A lázadás gyökere a kommunikáció hiánya. Ez az első, amit meg kell értenünk. A lázadás gyökere az mindig a kommunikáció hiánya. Amikor nem vesszük a fáradtságot, hogy megbeszéljük a dolgokat, hogy megbeszéljük, hogy te miért gondolkodsz úgy, én miért gondolkodok így, és ne egyeztessünk arról, hogy hogyan kell Istenben közösen egy megértésre jutnunk, és közösen gondolkodnunk. Amikor ezt egy gyülekezetben nem teszik meg, azzal már meleg ágyat ágyaztak meg a lázadásnak. Amikor nem beszéljük meg azt, hogy mi miért történik, és nem beszéljük ki azt, hogy kiben mi van, már persze nem így gyülekezeti plénumon, hanem négy szem közt, emberi beszélgetés keretében, azzal megágyaztunk a lázadásnak. Miért mondom ezt? Úgy kezdődött Absalom lázadásának a története, hogy történt ezek után, hogy szerzett magának Absalom egy harci kocsit, meg 50 embert, akik előtte futottak. Miután? Miután történt mindez? Jogos volt-e Absalomnak a felháborodása, aminek a végén egy egész Izraelre kiterjedő nagy összeesküvés hullám indult el, aminek a célja az volt, hogy Dávidot, a királyt eltávolítsák a trónról. Az előzmények, hogyha visszaolvastok Sámuel második könyvének 15. fejezetétől kezdve néhány fejezetet, azt fogjátok látni, hogy az előzmények brutális előzmények. Dávidnak, a királynak, az Isten szíve szerint való férfinak több gyermeke van, több feleségétől. A több gyermek közé tartozik egy Amnón nevű fiú, ez a másik fiú, Absalom, és van egy húguk, akit Támárnak hívnak. Az Amnón nevű fiú beleszerelmesedik a Támár nevű féltestvérébe, és rendkívül fondorlatos, undormányos, erőszakos módon végső soron erőszakot tesz a saját féltestvérén. Megerőszakolja őt. Ezt megtudva Dávid, az Isten által adatot felkent király, mit tesz? Semmit. Dávid, az Isten által adott uralkodó, aki arra hivatott, hogy Isten törvénye fölött a legfőbb védő és a legfőbb bíró legyen, nem tesz semmit. Pedig a törvény nyilvánvalóan és egyértelműen rendelkezik arról, hogy mit kellene tenni ilyen esetben. De Dávid nem tesz semmit Amnonnal. Még csak meg sem inti, még csak meg sem feddi. Absalom pedig, Támárnak a bátyja, végtelenül felháborodik ezen, annyira, hogy végső soron megöleti Amnont. Emiatt Absalomnak el kell menekülnie Jeruzsálemből, el kell menekülnie az apja jogos haragjától, az emberölés miatt, és 3 évig külön lakik az apjától, Jeruzsálemtől távol. Ezt követően még 4 év telik el, és 7 évig Absalomnak nincs lehetősége megbeszélni ezt a dolgot az apjával. A lázadás gyökere mindig a kommunikáció hiánya. Nézzétek, mit olvasunk a 2 Sámuel 14, 23-24-ben. Elindult hát Jóáb, elment Gesúrba, és hazahozta Absalont Jeruzsálembe. De a király ezt parancsolta. Vonuljon vissza a maga házába, nem láthat engem. Absalom tehát visszavonult a házába, és nem láthatta a királyt. 2 esztendeje lakott már Absalom Jeruzsálemben, de a királyt nem láthatta. Tehát 5 év telt el, és aztán még 2 év, amikor nem tud Absalom beszélni arról, hogy ő mit gondol erről a helyzetről, mert Dávid nem engedi a maga közelébe. Dávidnak a szerepéről és felelősségéről majd a későbbiekben még szót ejtünk. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy a lázadás gyökere az mindig ide vezethető vissza. Hogy nem tudjuk, vagy nem akarjuk megbeszélni egy dolgokat, a dolgokat. Most itt a lázadás alatt érzékelhetően és természetszerűleg a gyülekezetben elinduló lázadásokról beszélek. Nem fogok kitérni politikai szempontból a lázadásra, mert az egy külön Isten tiszteletet megérne. Nem fogok kitérni a szülői és gyermek közötti lázadásra, bár részben érintjük ezt a témát, hanem a gyülekezetben megjelenő lázadásra, pártoskodásra, széthúzásra fogok most koncentrálni. Szeretném illusztrálni nektek, hogy mit jelent a lázadás. Hogy miért mondom azt, hogy a lázadás Krisztus testének a rákos daganata. Lehet puha, soft lázadás, amikor csak elégedetlenséggel és közömbösséggel, meg érdektelenséggel találkozol, vagy lehet direkt szembenállás, ami pedig a nyílt lázadás. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint a jó indulatú, vagy a rossz indulatú rákos daganatot. A jó indulatú daganat attól még, hogy jó indulatúnak nevezzük, az nem azt jelenti, hogy ott van a helye. A jó indulatú daganat, hogyha megjelenik a testedben, az mindenképpen lelassít. Hogyha nem is tör az életedre, és nem öl meg, de a jó indulatú daganat elkezd lelassítani téged. Miért? Azért, mert elvonja a bizonyos szerveidtől a tápanyagot, és mivel egyre inkább növekszik benned, ezért egyszer csak fény derül rá, hogy ott van a testedben, és amikor fény derült rá, akkor elkezdesz vele orvoshoz járni, és ezzel megállítja az életedet, mert nem tudsz azokkal a dolgokkal foglalkozni, amik igazán fontosak lennének, helyette járod a kórházakat és a vizsgálatokat. Ernő, gyere ide, kérlek mellém egy kicsit, és Győző, Jona, Tibi, Máté Attila, gyere kérlek, Peti, Bíró Peti, gyertek, Csaba. Szeretném bemutatni, hogy hogyan működik a lázadás, amikor ilyen érdektelenségből, ilyen puha, szoftos formában indul egy gyülekezetben. A gyülekezet Krisztus teste, ezt fogja most Ernő képviselni. A gyülekezet Krisztus teste a maga küldetésével, elhívásával, és a Krisztus teste akarja élni az életét és betölteni a küldetést. Arra kérlek majd Ernő, hogy indulj el innen lassan, de biztosan, mint aki egy határozott cél felé megy. Amikor elértél ide a dobig, akkor megfordulhatsz, és próbálj meg haladni a célod felé. Így föl alá szépen. És aztán arra kérlek majd benneteket így egyesével, ahogy itt álltok, hogy ne tegyetek más, mint fogjátok meg valahol Ernőt, és ne engedjétek, hogy végezze tovább az útját. Ne engedjétek meg, hogy járjon az útja. Nem kell vele semmi különlegeset csinálni, csak fogd meg. Na hajrá, menjél, Ernő! Nézzétek meg, hogy mekkora erőfeszítésbe telik neki, hogy ugyanazt az utat, amit eddig tett, ami eddig láthatóan nem okozott neki nagy erőfeszítés, most mégis folytassa. Nézzétek meg, egészséges testhelyzet ez? Hát nem mondanám. Pedig nem történik más, köszönöm szépen, még maradjatok. Nem történt más, mint hogy azok az emberek, és most ezt vetítsük le gyülekezeti értelemben, mit láttunk itt? A gyülekezetben, hogyha emberek elkezdenek érdektelenni, közömbössé válni a gyülekezet életét, küldetését illetően, mit kell tennünk? Mi az, amit Isten mondott nekünk a mennyből egyenesen, amit mi meg akarunk valósítani? És amikor először csak egy ember, aztán két ember, aztán három, és akkor itt már csoportról beszélhetünk, elkezd osztozni az érdektelenségben. Elkezdenek együtt közömbössé válni. Az olyan, mint egy jó indulatú daganat. Nem tör az életedre, csak lelassítja a működésedet. Amikor egyre többen mondják azt, hogy értjük mi, hogy itt a vezetőség látásról beszél, de mi nem látjuk. Értjük mi, hogy azt mondják egyre hangosabban, hogy gyertek már a közös alkalmakra, gyere el az Isten tiszteletre, gyere el a házi csoportra, mert ott tudunk együtt gazdagodni, ott ismerhetjük meg egymást, ott értjük meg, hogy mit akar Isten mondani nekünk, és tenni velünk, de nem, ez nekem nem olyan fontos. És akkor elkezdenek ott kint a kávézóban szaporodni az emberek, először csak leül valaki, ilyen felelősség nélküli, könnyed, kívülálló pozícióban. Nekem nem kell bemenni az Isten tiszteletre, én tudok mindent. Kavargatja a kávéját, egyszer csak odaül hozzá mellé valaki. Hello, szia, mi újság, régen láttalak. Közben Tamás, vagy a mindenkori lelkipásztor beszél itt, hirdeti az Isten üzenetét. Mi újság veled, hogy vagy? Igen, lalala. Közben az Isten üzenete terve hangzik. És aztán persze ezekhez a felelősséget nem vállaló, könnyed kívülállókhoz könnyű csatlakozni. Mert hallgatni Isten üzenetét, és beteljesíteni a küldetést, amit ránk bíz, az mindig nehezebb, mint kedélyesen elcseverészni. Oké? Így indul a lázadásnak a soft, a puha változata. De mindenképpen lelassítja a gyülekezetünket, és minél többen vannak ilyenek, minél többen vagyunk ilyenek, a gyülekezetünk annál messzebb kerül attól, hogy betöltse a küldetését. Na most nézzük meg, hogy mi történik akkor, amikor ez az érdektelenség, ez a közömbösség elkezd teret nyerni, és hangot is adnak ennek. Hogy nem jó irányba megyünk, hogy nem jól teszi a vezetőség a dolgát, hogy nem jó irányba visz minket a lelkipásztor. Akkor az történik, hogy a gyülekezet próbálná járni az útját, mehetünk, és nem egy irányból fogják le, hanem sok irányba próbálják meg szétszakítani. Na kérlek benneteket, ezt próbáljátok meg. Próbáljátok meg Ernőt, mint a gyülekezet képviselőjét több irányba húzni. Valaki azt mondja, hogy ropog. Na hát, megkegyelmeztek a gyülekezetnek. Nagyon köszönöm, helyet foglalhattok. Hát az a testhelyzet, az a pozíció, amit Ernő most itt felvett, vagy jobban mondva, amiben belekényszerült, hát az aztán meg főleg nem természetes. És ne legyenek illúzióitok, egy gyülekezettel pontosan ez történik meg akkor, hogyha egy gyülekezet tagjai nem beszélnek egymással. És leginkább akkor, hogyha egy gyülekezetben az emberek, a tagok elkezdenek először csak érdektelenek lenni, közömbössé válnak, aztán pedig egy idő után el is kezdik ezt artikulálni, hogy ez nem jó. Csak! A fő baj az az, és ezért a lázadás gyökere a kommunikáció hiánya, mert a fő probléma ez akkor történik, amikor ezt nem a vezetőség, nem a lelkipásztor felé kezdik el mondani, hanem csak egymás között. Amikor nem jut el az az információ, hogy szerintünk valami nem működik jól, nem jut el azokhoz, akiket Isten arra hívott el, hogy a változásokat vezessék, és jó irányba vezessék Isten népét. Hogyha nem jut el a vezetőkhöz az információ, hanem megmarad a közömbösség, az érdektelenség szintjén, akkor ez hosszú távon szétfeszíti, szétrobbantja a Krisztus testét. És már pedig ennek mi nem adhatunk teret. És gondolom, hogy nem is kell különösebben magyarázni, hogy miért. Elviszi a lázadás az erőt. Nyáron egy alkalommal úgy jártam az autómmal, hogy éppen egy ifjúsági táborba mentem volna tanítani. Mentem az autópályán, és egyszer csak az autó elveszítette minden erejét. Jó autóm van, szeretem, nagy, egyterű, 7 személyes, 2000-es turbó dízel motor van benne, és hiába jó, nehéz, hogyha odalépek neki, akkor húzása van. És hozzászoktam ehhez, hogy az autómnak van húzása. És ott Polgár környékén az autóm húzása egyszer csak lelassult. Megjelent a hibaüzenet, szervíz, és hiába nyomtam a gázt, az autó egyrészt nem gyorsult, másrészt pedig 120-nál gyorsabban nem tudtam menni, hiába nyomtam tövig a gázt. Na most az, amikor az autód nem gyorsul, pedig mondjuk egy kamiont jó lenne leelőzni, de csak nyomod, és nem gyorsul, az borzasztóan frusztráló és félelmetes. Aztán elvittem szervízbe, és kiderítették, hogy az a baja, hogy van egy légbeömlő cső, ami a turbóra vezetné rá a levegőt. Hogy a turbó jó gyorsan tudjon pörögni. Ugye? Turbina egy turbó, kis lapátokkal jó gyorsan tudjon pörögni. Na ez a cső egy 3 mm kis széles helyen elszakadt, és a levegő, aminek rá kellett volna ömleni a turbóra, elfújt, kifújt. Na pontosan ez történik akkor, amikor a lázadás megjelenik egy gyülekezetben. Olyan dolgokkal kell foglalkoznia a gyülekezetnek, ami elszívja az erejét. Hiába tudod, hogy ez egy jó gyülekezet, hogy mi itt egységben vagyunk, hogy mi itt szeretjük egymást, hogy ez a gyülekezet, hogyha odalépünk neki, akkor megy, akkor nagy dolgokra képes. Hiába tudjuk ezt, mert valami elszívja az erőnket, és nincsen benne kakaó. Na ez történik akkor, amikor egy gyülekezet beengedi maga közé a lázadást. Nézzük tovább Abszalom történetén keresztül, mit érthetünk még meg a lázadásról. A lázadás feltűnő és vonzó. A lázadás feltűnő és vonzó. Miért vonzó? Azért, mert bukott emberek vagyunk. Mert az Édenkerttől kezdve ilyen a személyiségünk. Ez van belénk kódolva. A lázadás az nem valami olyan, amit megtanulunk. A lázadás a vérünkben van. Az az alapértelmezet. Az Édentől kezdve a lázadás benne van a vérünkben. Miről olvastunk? 2 Sámuel 15.1. Történt ezek után, hogy Abszalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Nem lehetett még tudni, hogy ebből mi lesz. Csak Jeruzsálemben, hogyha jókor voltál jó helyen, akkor föl kellett kapnod a fejedet arra, hogy hoppá, most vágtatott itt el a herceg, Abszalom herceg, egy harci kocsin, meg előtte fut 50 kigyúrt harci katona. És amikor éppen a terményedet árultad, vagy a pénzedet váltottad a pénzváltók asztalánál, vagy éppen leültél kajálni egy ebédre, és elfutott előtted a herceg a harci kocsival, aminek ma a megfelelője az mondjuk egy Hammer, tudjátok, a nagy harci terepjáró autó. Amikor egy olyan végig gördül Debrecenben, akkor én is megnézem. És ráadásul 50 ember vette körül. Nem lehetett még pontosan tudni, hogy mi lesz ebből, de azt lehetett tudni, hogy Absalomra érdemes odafigyelni. Harci kocsia van, meg 50 embere. És valahogy megragadja a tekintetedet, megragadja a szívedet. Hogy működik ez a gyülekezetben? Úgyhogy megjelenik valaki, aki nem tudja a panaszát, a más nézetét, az, hogy hogyan gondolkodik ő a gyülekezetről, hogyan gondolkodik ő Istenről, ezt nem tudja a megfelelő csatornán kommunikálni. Az információ megragad az ő szintjén, és elkezd így oldalra kommunikálni. És az ilyen ember egy idő után egyre inkább kívülállóvá válik, de a kívülállóságában van valami vonzó. Fú, amikor legutóbb beszélgettem vele, akkor olyan bölcseket mondott. Érződik rajta, hogy nagyon szereti az Urat. Fú, úgy idéz a Bibliából, kapásból, fejből, alig érek a nyomába. Tudod, hogy milyen képzésem volt? Tudod, hogy ennek mennyi tapasztalata van? Érdemes rá odafigyelni. És biztos értitek, hogy ezekkel a dolgokkal önmagában semmi gond nincs. Sőt, én azt szeretném, hogy mindannyian úgy beszélgessünk egymásról, hogy mindannyian fejből vágjuk a Bibliának az ikeverseit, hogy mindannyiunkról azt mondja a másik, hogy milyen nagy bölcsességet helyezett el nála az Úr, és hogy milyen jó beszélgetni vele, mert rengeteg tapasztalattal bír. Csak amikor aztán ezeknél a beszélgetéseknél valahogy szó-szót követ, és egyszer csak azt kezded el hallani, hogy és amúgy te mit gondolsz erről a vezetőségről? Hogy muzsikál? Szerinted jó irányba megyünk? Tényleg kell ennyi mindent a nyakunkba aggatni? Tényleg kell már ennyire a szószékről állandóan mondani, hogy gyertek, gyertek, gyertek? Nem unod te még? Én már nagyon unom. És elkezdi belopni magát a lázadás a szívedbe. Egy olyan embertől, aki egyébként nagyszerű lehetne Isten népében, csak nem találja a megfelelő csatornát arra, hogy hogyan keresse meg a változásnak a lehetőségét. Absalom helyesen tette azt, hogy változást akart? Hát hogyne? Hát egy óriási diszfunkció működött a családjában, a saját apjának a személyében, és így Izrael legfelsőbb vezetésénél, a királynál. Senki nem gondolta, hogy amit Dávid így tesz, az jó, csak Absalom a változásnak a csatornáját tévesztette el. Tehát a lázadás feltűnő és vonzó. Nézzük tovább. A lázadás letérít az utadról, még mielőtt eljutnál a királyhoz. Na ez rendkívül súlyos. A lázadás letérít az utadról, még mielőtt eljutnál a királyhoz. Nézzük, mit olvastunk. 2 Sámuel 15.2. Reggelenként odaállt Absalom a kapuba az út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Absalom nem semmi energiát és erőt fektetett abba, hogy az ő saját elképzeléseit, gondolatait arról, hogy Izraelnek és a királynak hogyan kellene működnie, hogy ezt kommunikálja az emberek felé. Borzasztóan nagy energiát fektetett bele. Minden reggel odaállt a kapuba, és amikor jött valaki a királyhoz, ami ma a legfelsőbb bíróságnak a fóruma, tehát nem akármi, jött a legfelsőbb bíróságra, és ott az ajtóban megkérdezte, hova mész, perre? Igen. Na gyere, beszélgessünk egy kicsit. Eljutottak ezek az emberek a legfelsőbb fórumig? Nem. Tudhatták azt, hogy mit gondolna a király az ő ügyükről? Nem. El sem jutottak a királyig, de amiben biztosak lehetünk, az az, ugye a következményekből visszaolvasva tudhatjuk, hogy Absalom meggyőzte őket arról, hogy nem tudják, hogy a király mit mondott volna, de biztosak lehetnek abban, hogy a király nem képviselte volna az ügyüket. Na ez a tragédia a lázadásban, hogy mivel nem jut el a más gondolat, a változtatásnak az igénye, az információ nem jut el a megfelelő fórumra, ahol változást lehetne kezdeményezni, ezért aztán letéríti az embereket az útról, hogy eljussanak a legfelsőbb fórumig. És most itt biztos nem értetek félre, mert nem is kell ebben a dologban álszerénykednünk. Én nem vagyok király, én egy lelkipásztor vagyok, és egy vezetőséggel együtt vezetjük ezt a gyülekezetet. De az analógia teljesen nyilvánvaló, igaz? Az Isten népének mindig van egy Isten által felkent vezetője, vezetői. Ezek a felkent vezetők felelősek, hogy az Isten népe jól működjön és betöltse a küldetését. Van olyan, hogy nem megfelelően cselekszik az Isten népének a vezetősége? Van. Hát kik vagyunk mi Dávidhoz képest? De még ő is volt olyan, hogy nagyon súlyos tévedésekbe, hibákba, diszfunkciókba ment bele. Ugyanígy elképzelhető, hogy az öttagú vezetőségünk hibázik minden további nélkül. Feljogosítja ez a gyülekezetet arra, hogy lázadás induljon el a sorainkban? Nem. A megfelelő kommunikáció hiánya tönkretesz bennünket. Tehát miről beszélek? Nagyon egyszerűen. Hogyha elkezded úgy érezni magadban, hogy nem működik jól valami, hogy nem érzed jól magadat a gyülekezetben, mert lehet ilyen. Nem érzed jól magad, talán magadnak se tudod megfogalmazni, hogy miért. Nem értesz egyet azzal, hogy miért arra megyünk, nem értesz egyet azzal, hogy miért arra vagy arra költünk, nem értesz egyet azzal, hogy miért ezeket a programokat szervezzük, semmi gond. Csak beszéljünk róla. Keresd meg a házi csoportvezetődet, keresd meg a vezetőség bármelyik tagját, és magamat mondom utoljára, pedig ekkora szívvel szeretném, hogy keresd meg engem. Beszélgessünk. Végtelen mennyiségű kávét megbírok inni. Van gyakorlatom benne. Hogyha egy nap 5-6 emberrel kell beszélgetni, 5-6 kávét is megiszok. Nem gond. Csak gyertek és beszélgessünk. Mondd el, hogy mi a baj, mi bánt. Persze elmondhatod bárkinek a gyülekezetből, értjük egymást. De a lényeg az, hogy ha változtatást szeretnél, javasolnál, ilyen gondolatod van, és érzed, hogy feszít belülről, akkor gyere és beszéljük meg. Máskülönben nagyon-nagyon súlyos tévútra fogsz menni, és mindazok, akik elkezdenek majd hozzád tapadni, mert a közömbösségben, a növekvő érdektelenségben összetudtok kapcsolódni. Amit Absalom itt tesz, az pontosan ugyanaz a mintázat, mint amivel néhány száz vagy ezer évvel korábban egy másik ilyen kapuőr is próbálkozott. Az a gondolat, hogy mennél a királyhoz, beszélgetnél vele, és figyelj csak, arra gondoltál már, hogy annak a királynak biztosan igaza van? Hogy csak ugyanazt mondta az Isten? Hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Nem ezt mondta Isten, de innentől kezdve már mindegy. Tök mindegy, hogy mit mondott az Isten, mert abban a pillanatban, hogy leálltál beszélgetni azzal, aki ott átsorog a kapuban, zsebredugott kézzel, és egy ilyen sármos mosollyal azt mondja, hogy gyere, ígyünk meg egy kávét. Közben beszélgetünk a Gyuriről, a vezetőségről, a lelkipásztorról, meg ilyenekről, meg arról, hogy mi van veled. Felhív előzékenyen, és azt mondja, hogy te figyelj, ezen gondolkodtál már, hogy mi zajlik itt közöttünk, meg körülöttünk. Ez biztos, hogy jó így. Hát mennyire gondoskodó, felhív, törődik velem. Csak közben elülteti ezt a bogarat a füledbe, hogy valami nem működik jól, és letérít az utadról, még mielőtt eljutnál a királyhoz. Ez a mintázat az Édentől kezdve mindig ugyanez. Csak ugyan, tényleg, te jól vagy így, nem akarnál máshogy, nem akarnál kicsit magasabbra? Ez a sátán mintázata az Édentől kezdve. A lázadás ennek nyomán úgy tűnik, hogy a te érdekeidet nézi, valójában azonban a saját fájdalmát vetíti ki rád. A legtöbbször sajnos az a tapasztalatom, hogy a lázadás az olyan emberektől indul, akik nem érzik jól magukat a bőrükben. Akiknek van valamilyen fájdalmuk, valamilyen hiányérzetük, amit nem tudnak a megfelelő csatornán kommunikálni és levezetni. És ezért aztán úgy tűnik, hogy a lázadás, vagy az, aki szítja a lázadást, az a te érdekeidet nézi. Absalomról, hát nézzétek meg, mindjárt látni fogjuk, milyen gyönyörű az ige. Magához vonzotta őket. Azt mondta, gyere, én törődök veled, én gondoskodom rólad. Olyan, mintha te érdekeidet nézni. De Absalom tényleg foglalkozni akart azokkal, akikkel a kapuban találkozott? Dehogy is. Egy pillanatig nem az érdekelte, hogy kivel mi van, hanem az érdekelt, hogy hosszú távon az ő hiánya, az ő fájdalma, mindaz a fájdalom, keserűség, nyomorúság, ami az ő szívében felhalmozódott, hogy az valahogy utat találjon. Ez volt Absalomban. Na nézzétek, ezt olvastuk. Akkor ezt mondta neki Absalom, mármint annak, akivel a kapuban találkozott. Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalom. Bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jöhetne hozzám, akinek peres ügye van, én igazságot szolgáltatnék neki. Értsd, hiába mész a királyhoz, a legfelső fórumhoz, ott nem fognak neked igazságot szolgáltatni. Gyere hozzám, tudhatod, hogy fognak-e neked igazságot szolgáltatni? Nem, még el se jutottál a királyhoz, még nem vagy ott a legfelső fórumon, hogy változást kezdeményezhetnél, hogy a szíved fájdalmát kijönsd valakinek, nem tudod, hogy mit válaszolnának, de nem is érdekes, mert úgy tűnik, hogy valaki, aki ott áll a kapuban, az jobb, az jobban tudja, mint hogyha te érdekeidet nézni. Valójában mit tesz Absalom? Nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Hát honnan táplálkozik ez a gondolat? A saját fájdalmából. Ez a saját fájdalma. Hogy az apám nem hallgat meg 7 éve. Hogy a király nem megfelelően uralkodik. Nem teszi a dolgát. Igaza van Absalomnak? Igaza van. De ekkor már, és ez a fájdalmas, ekkor már lett volna lehetősége bemenni Dávidhoz, de nem megy be. Ekkor már nem akar bemenni. Ekkor már azt mondja, hogy a saját kezembe veszem az irányítást. És amikor valaki kivetíti rád a saját fájdalmait, félelmeit, keserűségét, akkor az rendkívül szuggesszív tud lenni. Hát annak az embernek ez a saját tapasztalata, ez az élménye. Nincs senki, aki meghallgasson a királynál. Nincsen. Nem tudok hova menni. És ez annyira szuggesszív, hogy bevon a saját fájdalmába. Ez a lázadásnak a startköve. Tudjátok, az az igazság, hogy a megsebzett emberek sebeket okoznak. A megsebzett emberek sebeket okoznak. Amikor azt mondom, hogy megsebzett, akkor nem arra gondolok, hogy mindannyiunknak vannak fájdalmai. Mindannyian ebben a törött, bukott világban élünk, és Jézus nélkül egyikünknek sincs esélye értelmes életre. A megsebzettség alatt arra gondolok, amikor valakinek olyan lelki sérülése, fájdalma van, amit ahhoz tudnék hasonlítani, mint amikor egy állat, mondjuk egy kutya megsebesül. Hát, hogy egy kutyának eltörik a lába, vagy valami nagy sebe van, akkor még hogyha te vagy a gazdája, akkor sem tudod megnyugtatni. Próbálsz hozzányúlni, mit fog csinálni? Meg akar harapni, mert fájdalma van. Holott te vagy az, aki tudnád foglalkozni vele, te vagy az, aki el tudnád vinni az állatkórházba, hogy bekötözzék a sebét, és meggyógyuljon. De amikor egy sebzett állatot próbálsz gyógyítani, az védekezni fog, csípni, rúgni, harapni. Na ugyanígy van a megsebzett ember is. elkezdi nyomni kifelé a fájdalmát, és amikor azt mondom neki, hogy de gyere, beszéljük meg, segítek, tudok segíteni, tényleg tudok, itt a gyülekezetben, hidd el, ránk ruházta Isten azt a felelősséget, hogy foglalkozzunk veled, hogy fontos vagy, fontos a problémád, de egészen addig, amíg nem tudjuk azt mondani, hogy megfogtuk, jószorosan átöleltük, bevisszük a kórházba, és ott megnyugszik, hogy meggyógyuljon, egészen addig ez a sebzett ember a saját sebeit, fájdalmát tolni fogja ki mindenkire. Úgyhogy szeretném, hogy tudd, és hogy tudjátok, hogy itt szeretjük egymást. Szeretünk téged. Fontos vagy. Fontos, amit gondolsz. Fontos, ahogyan gondolkodsz. És hogyha úgy érzed, hogy itt nem fontos, amit gondolsz, hogy nem vagy fontos, hogy nem szeretnek, akkor kérlek, gyere, és beszéljünk róla. A lázadás megértőnek és segítőkésznek mutatja magát, az elérhetetlen és érzéketlen tekintéllyel szemben. Na, így lassan elérünk a lázadás csúcsáig. Nézzétek, mit olvastunk. 2 Sámuel 15:5-6. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Absalom egész Izraelből mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Absalom az izraeli emberek szívébe. Nem csak, hogy azt mondta, hogy nálam van a problémád megoldása, hanem olyan érzékenyen és segítőkészen reagált, hogy egy ilyen nagyon intim kapcsolatba vonta be hirtelen az embereket, akiket ezzel letérített az útról, és nem jutottak be a királyhoz, a megoldás forrásához. És belopta magát az emberek szívébe. Miért van ez? Azért, mert a hatalomnak a dinamikája itt a bukott földön, az a mi fülünknek és szívünknek mindig az diktálja, hogy a hatalom rossz. A hatalom rossz. A hatalom az, ami elnyom. Ez van bennünk. Így gondolunk a hatalomra. Holott Isten kezdettől fogva azt mondja, hogy a hatalom az a változtatáshoz szükséges erő. És az nálam van, mondja Isten. A hatalom nem önmagában rossz. A hatalommal lehet rosszul élni, visszaélni, meg jól élni. Az Isten népének a vezetői mindig azt a felelősséget nézik, hogy hogyan tudunk a ránk ruházott hatalommal jól élni. Hogyan tudunk ennek a gyülekezetnek a javára lenni. Csak minél nagyobb egy szervezet, és figyeljétek meg, azért is beszélek erről, mert hála Istennek a gyülekezetünk növekszik. És nagyon bízom benne, hogy jövőre már többen leszünk, jövőre meg még többen, utána meg el kell költözni. Így legyen? Így legyen. Ez szeretnénk, ez a vágyunk, ez a látásunk az Istentől. Minél nagyobbá válik a szervezetünk, a közösségünk, a gyülekezetünk, annál elérhetetlenebbnek tűnik majd a vezetőség, meg annál elérhetetlenebbnek tűnik majd a lelkipásztor. De most, kérlek most, írd le, írd bele a szívedbe, jó? Most a szívre író tolladat vedd elő, jó? És írd bele, hogy bár mekkora is lesz a Trinity, te mindig fontos vagy, mert ez nem attól függ, hogy mekkora a gyülekezetünk. Dávid hibázott. Így van. Akkor az ő nyomdokán Pafkó Tomi fog hibázni? A kicsi, nyomorult, semmire való, sehonnai Pafkó Tamás fog hibázni? Garantáltan. Hibázott eddig? Hogy? Érzékelhetitek most úgy, érzékelhettétek a múltban úgy, hogy nem úgy működök, mint ahogy igazából kellene egy lelkipásztornak? Biztos, hogy érzékelhettétek. Fogjátok ezt így érzékelni? Biztos vagyok benne. Bocsánatot kérek ezért. Szívem teljességéből, őszintén. A legjobb tudásommal azon vagyok, higgyétek el, Isten látja lelkemet. Minden ideg szállammal azon vagyok, hogy a gyülekezetünket jól, Istennek tetsző módon vezessem a vezetői csapatunkkal együtt. De ez nem azt jelenti, hogy mindig pontosan úgy fogunk majd tudni viselkedni, eljárni, mint ahogy az a te fejedben megjelenik. De törekszünk hiddel. Csak egyet ne engedj meg, mint amit itt megengedtek maguknak az izraeliek Absalonnal szemben. Hogy Absalon úgy állította be a saját apját, mint aki elérhetetlen, megközelíthetetlen, hideg, rideg, ott van valahol fönt, és nem elérhető. De majd én, gyere, gyere, majd én. Az én vállamon sírhatsz. Én tudok választ adni neked. És nem jutottak el a királyig. Hát ezért szeretnénk a házi csoport vezetőinket még nagyobb felelősséggel, még nagyobb tekintéllyel felruházni, hogy ahogyan a gyülekezetünk növekedik, és én nem fogok tudni elmenni mindannyiótokat meglátogatni, nem fogok tudni mindenkit meghívni egy kávéra, egy ebédre, de a házi csoportvezetőnkből egyre több lesz. És ezek a házi csoportvezetők nem csak, hogy szeretik az Urat, és mi felismertük bennük azt, hogy szeretik az Urat, és pásztori szívük van, hanem azt is tudjuk mondani nekik, hogy a rád bízott 8-12 emberrel foglalkozz úgy, hogy ők a te kis nyájad. Ez lebeg a szemünk előtt. Ezt szeretnénk megvalósítani egyre jobban, még akkor is, hogyha hibázunk. És végül ezzel szeretném zárni. A lázadókkal szemben Isten mindig a felkent vezetők oldalára áll. Mindig. A lázadókkal szemben Isten mindig a felkent vezetők oldalára áll. Ha méltatlanná válnak, akkor hidd el, hogy Isten maga fogja őket eltávolítani az útból. De amíg Isten nem úgy gondolja, addig ők a vezetők, az ő felelősségük. A változás is az ő felelősségük. Ha nem úgy történik a változás, vagy nem akkor történik, mint amikor te szeretnéd, akkor is ők a felelősek érte. Ezért nem a te feladatod, hogy letedd a mindenkori vezetőket a vezetésből, vagy hogy olyan gondolatokat szíts és terjessz és hincs el, amik végső soron valahogy megroppantják a vezetőségnek a tekintélyét. Ez nem a te feladatod. Ezt Isten fogja végezni. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Jézus a jelenések könyvében, amikor a 7 kisázsiai gyülekezetnek ír levelet, akkor Jézus egy kivételével mindegyiknek felrója a panaszát. A 7 gyülekezet közül 6-nak azt mondja, hogy jól csinálod a dolgot, de van ellened panaszom. Ha ezt nem oldod meg, akkor elmegyek és kimozdítom a gyertyatartódot a helyéből. Vagyis mit fogok csinálni? Megmozgatom a gyülekezetedet, leváltom a vezetőséget, mert kiknek szól a jelenések könyve 7 kisázsiai levele, a gyülekezet angyalának, a gyülekezet lelkipásztorának. Azt a 7 levelet nem lehetett egyszerű a kisázsiai gyülekezetek pásztoraiként olvasni. Figyelj, Tomi, nem változtattok ott a Trinity-ben, eljövök, és kimozdítom a gyertyatartódot a helyéből. Nem leszel ott mindig. Ha méltatlanná válsz, vagy ha méltatlanná váltok, el foglak távolítani az útból. Jézus maga így gondolkodik, de addig, amíg ezt nem Jézus mondja, addig nem. Addig a vezetők, a felelősek a rájuk bízottakért. Nézzétek, Dávidnak milyen szíve volt. 2 igét nézünk, és azzal befejezem. 2 Sámuel 15:30, amikor a lázadás olyan mértékűvé válik, hogy Dávidnak el kell hagyni a királyi palotát. Dávid azután elindult fölfelé az olajfák hegyének lejtőjén, és amíg ment, egyre csak sírt. Hát milyen szíve volt ennek a vezetőnek. Nem azt mondta, hogy hozzátok a kardomat, utána megy a kapsolónak, lefejezem ezt a lázadó gyereket. Azt mondta, hogy Uram, hogyha rosszul csinálom a dolgom, akkor te ítélj meg, akkor te távolíts el az útból. Folyamatosan sírt. Betakart fejjel, mezítláb ment, és vele együtt az egész hadinép is betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre csak sírtak. ott sírtak Isten előtt, hogy nem jól végeztük a dolgunkat, te ítélj meg bennünket, Istenünk. Hát őszintén mondom nektek, hogy mi a vezetőséggel ilyen vezetők akarunk lenni. Vizsgáljuk magunkat, jól csináljuk, Urunk, ha nem, te jelensd ki nekünk, mutasd meg. Tehát Dávid mindig is ilyen volt. Ez az utolsó igénk mára. 1 Sámuel 24:10-11. Még Saul a király, de Saul már Dávid életére tör, miután Sámuel próféta felkeni őt királyá. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Ilyen volt Dávid szíve egész életében. Én a felkentre nem emelek kezet. Még akkor se, hogyha megtehetném. Láttam olyan pásztorokat, nem egyet, ez is egy mintázat. Elmentek egy gyülekezetből, és szinte várták, hogy na most nélkülem majd összeomlik az a gyülekezet. Ha én nem leszek ott, akkor Isten most végre megbünteti őket azért, hogy elüldöztek engem, hogy méltatlanul bántak velem, hogy kicsináltak engem, na majd nézzétek meg. És tudjátok, mi történt? Semmi. És várják az emberek, hogy na majd most megkapják a gyülekezetek a büntetésüket, mert elbántak egy vezetővel, egy lelkipásztorral, és nem. És tudjátok, hogy miért nem? Én arra jutottam, ez az utolsó mondatom. Isten sokkal jobban szereti a gyülekezeteket annál, mint hogy egy embernek a sérelmeiért megbüntessen egy gyülekezetet. Még akkor is, hogyha jogos ez a sérelem. Jobban szereti a gyülekezeteket annál, mint hogy egy ember sérelmeiért egy egész gyülekezetet megbüntessen, mert helyre akarja állítani. Mert amikor ott van egy gyülekezet, hiába élnek át némelyek sérelmeket, Isten azt mondja, hogy de ha ezt a gyülekezetet én most kimozdítom, akkor nem tudja betölteni a küldetését. Mert téged, meg engem meg tud gyógyítani Isten. De ha egy gyülekezet tönkre megy, az borzasztó nehéz meggyógyítani. Isten ezért aztán azt mondja, hogy a gyülekezeteket vezessék a vezetők. Én figyelmeztetem őket. Akinek pedig sérelme van, azokat én meggyógyítom. Amen.